kiről lesz tehát szó. Igazából a ki az egy olyan fogalom a japán harci művészetekben, meg nem csak persze a japán harci művészetekben, amelyet majdnem mindenki egyetért abban, hogy központi fogalomról van szó, szóval borzasztó fontos fogalomról, de nagyon kevesen tudnál akár egy mondatnál többet mondani arról, hogy miben is áll ez, és miért fontos, vagy hogyan kell pontosan érteni. Úgy ma ezt a fogalmat járnám körbe. Igazából a harcművészeti vonatkozásaiig fogunk eljutni, de előtte, hogy értsük, miről is van szó, arról beszélnék majd, hogy egyáltalán a kínai filozófiában hogyan jelenik meg ez a fogalom, és milyen jelentésváltozásokon megy át addig, hogy aztán eljut Japánba. Ez a fogalom, ha csak a modern japán nyelvet nézzük, vagy modern kínai vagy japán nyelvet nézzük, akkor számos szó összetétel van a mindennapi nyelvnek a része. A japának... Mert ez volt a régi alapja, de manapság nem csak így használja. A japánok mondanak olyanokat, hogy kibun, ami azt jelenti, hogy valakinek a hangulata, mondják azt, hogy doki, ami azt jelenti, hogy valaki mérges, használják olyan kontextusokban, hogy valakinek rövid a kije, azt jelenti, hogy ilyen ingerlékeny, dobbanékony ember, vagy valakinek hosszú a kije, azt pedig egy ilyen nyugodt, nem lehet fölbosszantani ember. Ezek ilyen kifejezetten személyes dolgok egy embernek a pillanatnyi hangulatára vonatkozóak, és használják olyan szószetételekben is, mint például kisó vagy kikó, ami pedig vagy kenki, éghajlatot, időjárást jelent, tehát van neki egy nagy, egy ilyen általános jelentése is. A ki írásjegyének az első filozófiai felbukkanása az a Tao Te Ching-ben történik meg. A Tao Te Ching-ben egészen pontosan három szakasz is foglalkozik. Ezzel pontosan három szakaszban bukkan föl, aki szeretné ellenőrizni, a fölírom, az a 11. a 42. és puskázott a 55. Ezek közül, amelyik filozófiailag érdekes, az a 42. szakasz, ami nagyjából úgy hangzik, hogy hevenyésze fordítom, mert ezt azért, csak a kínai van előttem, hogy az út megszüli az egyet, az egy megszüli a kettőt, a kettő megszüli a hármat, a három pedig minden dolgot. Minden dolog elhagyja a sötétséget, és magába fogadja a fény, a ki által pedig harmóniába kerül minden. Tehát itt a ki egy olyan fogalomként buktam föl, amelyik azért felelős, hogy a világban, amikor már a dolgok létrejöttek, egyfajta harmónia teremtődjön. Ez ugye meglehetősen homályos, ami a taoizmus számára teljesen jó volt, mert igyekeztek elkerülni azt, hogy bármilyen filozófiai fogalmány bevezetnek, hogy világosan érthető legyen, de valamiféle olyan erőről van szó, amelyik hatással van a dolgokra, és rendet teremt közöttük, és a sorrend abban szempontból fontos, hogy az egy, amit az út megszül, az a végsőnek nevezett egy ilyen misztikus kiinduló pontja volt, mint a taoista. De általában a kínai filozófiában ezt használták. Ez annyira misztikus volt, hogy már nem is tudtak róla beszélni. A konfucianizmusban Taikyoknak, a nagy végsőnek hívták, és igazából az volt az érdekes, ami utána van. Ami utána van, az a kettő, ami ugye a yin és a yang kölcsönhatása volt. A három kérdéséről már megosztanak a vélemények. Általában a háromat most mellőzöm a kínai kiejtéseket, úgyhogy inkább japánosan ejtem őket. A sei, mint szellem, az emberi szellem. A ki, mint a főhősünk, a mai előadásnak a témája. Ez a egyelőre ne definiáljuk, csak hagyjuk meg kinek. Illetve a shin képezi. Ja, a szem, meg a shin, az fordítható mind a kettő szellemnek, de valamiképpen a szem az inkább az emberhez kapcsolódik, egy embernek a szellemét jelenti, a shin pedig ennél általánosabb, egy ilyen egyetemes szellemet jelent. Ez az a három dolog, és valamiképpen ezután, tehát a taoista felfogásban ezután jelenik meg ebben a rendszerben a ki, ami azért felelős, hogy rendbe rakja a dolgokat. A kínai filozófia történetében tovább haladva, a következő, ugye a konfuciánus tanok alapját, ugye a Konfuciusznak tulajdonított Lunyi, japánosan Ronko képezi, ebben a kit nem használja egyáltalán, viszont két generációval a Konfuciusz után élt Menci, őt ugye Mencének, Menciusznak hívják az európai irodalomban, Menciusznál viszont már kifejezetten fölbukkan a ki. A Mencius által értett ki az két fontos plusz tulajdonsággal rendelkezik a taoista felfogáshoz képest. Az egyik az, hogy összekapcsolja az akarattal. Az akarat és a ki, azok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy Mencius szerint az akarat a ki irányítója, a ki pedig teljesíti azt, amit az akarat elrendel. A Menciusnak a Consume Show részében és az első fejezetében találkozhatunk ezzel a nagyon híres idézettel, amely így szól, hogy az akarat a ki irányítója, a ki pedig áthatja a testet. Tehát az akarat az első, a ki pedig a második. Itt ugye megjelenik az akarat és a ki összekapcsolása, illetve az a tulajdonsága a kinek, hogy áthatja a testet. Ez eddig nem létezett a kínai filozófiában, és Mencius egy másik helyen arról beszél, hogy a kifejezhető. Tehát valamiképpen egy olyan hát mennyiségileg felfogható, vagy minőségileg felfogható entitásról van szó a számára, amelynek a minősége és a mennyisége fejleszthető. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag az egész kínai mondjuk harcművészet felfogás erre a pontra építve gondolja azt, hogy a ki az valami olyan dolog, amivel az ember rendelkezik és fejleszteni tudja. A japán felfogás ettől merőben eltér. A tovább haladva a kínai filozófiának a nagyjából, hogy kialakulnak a formái, akkor már el lehet mondani, hogy miképpen értik ezt a fogalmat. A ki az valamiképpen nagyon szoros összefüggésben a yinnel és a yanggal, tehát ez az ellentét párral működik, és egy olyan fajta dologról van szó, még mindig kerüljük el azt, hogy bármit is mondjuk róla, vagy micsoda, amelyiknek van olyan értelme minősége, hogy lehet sűrű, és lehet... mi a sűrűnek az ellentéte? Lehet híg. Ha a ki híg, akkor képes arra, hogy a yin és a yang működésének az eredményeképpen létrehozza a könnyű dolgokat, mint például az ég, vagy az emberi tudat. Ha pedig sűrű, akkor ugye lefelé ülepszik, és létrehozza a szilárd anyaggal bíró dolgokat. A kínaiak a yin és yang kettőségét természetesen férfi és női kettőségben is értették. Itt mindig a yang, a fény volt a férfi, és a yin, a sötét volt a női principium. A ki ilyen értelemben mind a kettőnek meg tud felelni, amennyiben amikor hígabb, akkor inkább az anyagtalan, az ételi tulajdonságai erősebbek, akkor pedig sűrűbb, akkor pedig az anyagi tulajdonságai. Nem tudom, hogy mennyire látszik ez a... Egyrészt szóljatok rá, hogyha nagyon érthetetlen, amit mondok. Nem tudom, mennyire látszik az benne, hogy jobban föltehető lenne a kérdés, hogy akkor a yin és a yang, vagy a ki között egyáltalán van egy különbség. Tehát nem lehetséges-e, hogy amit yinnek és yangnak mondunk, hogy egy szóval akarok beszélni, akkor kinek kéne mondanom. Vagy kinek, ahogy a kínaiak mondják. Ez egy nagyon is jogos felvetés lenne, ugyanis nagyjából a hangkorban a kínai filozófusok egy része föltette ezt a kérdést, és arra jutottak, hogy valóban nagyon úgy tudik, hogy fölcserélhető fogalmakról van itt szó. És megjelenik a kínai filozófiában az a gondolat, hogy tulajdonképpen a ki az nem más, mint yin és yang egysége. A modern felfogásról szólva két szerzőt idézni. Az egyik az egy Fungi Lan nevű szerző, aki egy hatalmas a kínai filozófiáról írott monográfiának a szerzője, a 20. század első felében készítette el, azóta is alapműnek számít. Ő kifejezetten a platóni ideatannal hasonlította össze a kínek a szerepét a kínai filozófián belül. A kínai filozófiában ugyanis nagyon korán megjelenik már a Ri, japánosan ejtve Ri-nek az eszménye, ami valamiképpen a Ki-vel összekapcsolódva azzal összefüggésben fejti ki hatását. Hunknak az volt a hasonlata, hogy ha az ideatlanhoz hasonlítjuk ezt, akkor a Ki az anyag, amiből a dolgok létrejönnek, a Ri pedig a minta, ami alapján létrejönnek. Ugye ez Platonnál pont így van, tehát van egy anyag, amiből a matéria, amiből a dolgok kialakulnak, és van egy ilyen egyetemes minta, ami pedig kialakítja őket. Ezért aztán minden dolognak, ami létezik, van egy tökéletes példánya, az ideális példánya, és hát a gyakorlati megvalósulás az meg persze ilyen vagy olyan. Na most ez nagyon hasonlít arra, hogy a kínaiak gondolkodta Ri-ről és Ki-ről, és ilyen értelemben a Ki ugye egyértelműen anyag, ami furcsa lehet talán, mert amikor Ki-ről beszélünk, akkor szinte mindig valamiféle eszmény dolognak tartjuk azt, ami különbözik a kézzel fogható anyagtól. Ez megint egy olyan eleme a kínai filozófiának, amelyik Kínában nem okozott igazán nagy megütközést, de a japánok azért máshogy gondolkodnak. És ha átkerült Japánba, akkor már az első japán gondolkodók is feltették azt a kérdést, hogy ennek mi az értelme, hogy tulajdonképpen amellett az anyag mellett, amit megfogunk, és ami körülvesz minket, létezik egy másik anyag, a Ki, amelyikből létrejönnek a dolgok, de az valamiképpen egy szellemi anyagként, egy más minőségi anyagként van tételezve. Erről majd később. A másik filozófus, Jean Danian, akit szeretnék idézni, a Yale Egyetemen tanított, ő neki az a korszakos meglátása volt, hogy a Ki-nek a legjobb definícióját az valójában nem egy kínai bölcs adta meg, hanem egy nyugati származású ember. Szerinte ez. Azt, hogy micsoda a Ki. Ugye Einstein bebizonyította vagyis a érvelésében, anyag és energia valahol egyesül. Anyag és energia egyes ugyanaz, és Jean Danian szerint tökéletesen megmondta, hogy mi az a Ki. Nem is kell tovább magyarázni ezt. Azért kellett egy kicsit, hogy nem állunk meg itt. Jean elképzelése, ő arra hívta a figyelmet, hogy a Ki-nek, tehát a kínai filozófiában használt Ki-nek a következő tulajdonságai vannak. Az első, ez az az eredeti anyag, amiből minden más anyag megszületett összesűrűsödés által. A második, van neki szélessége, mélysége, minőségei vannak és lehet róla beszélni. Harmadik, kontrasztja a tudat, attól független. És a negyedik, mozog. Normál állapota a mozgás és a változás. Ezek azok a pontok szerinte, amelyik teljesen mindegy, hogy melyik kínai filozófusnál olvasunk, róla a Ki-re alapvetően jellemzőek. Ugye felhívja a figyelmet arra, hogy a klasszikus nyugati filozófiában ez mind az anyagnak a jellemzőjeként is felfogható. Tehát kijelenthető volna, hogy a kínai a Ki fogalma az a nyugati filozófia anyag matéria fogalmával egyenlő, de mégsem az, mert van neki további két tulajdonsága, ami megkülönböztetni a nyugati típusú anyagtól. Az egyik az, hogy nem áthatolhatatlan, éppen hogy maga hatol át mindenen, illetve belső állapota a mozgás normál körülmények között áramlik, szemben az anyagnak a nyugalmi helyzetében. Ez a fajta kifelfogás, tehát szinte függetlenül a kínai filozófiának a különböző irányzataitól, a taoizmusban, a konfucianizmusban ezeket elfogadják. Ami most számunkra érdekes lesz, mert harcművészeti szempontból ez az a kifelfogás, ami a legfontosabb, az az, hogy a konfuciánus gondolkodók hogyan értették a Kit, és egészen pontosan a szongkori konfuciánus gondolkodók hogyan értették a Kit. A szongkori konfucianizmusról szólva azért talán nem mindenki tudja, hogy pontosan miről van szó, úgyhogy néhány szóval elmondanám, hogy a konfuciánus tanítás a története Kínában úgy nézett ki, hogy Konfucius az a Zhou dinasztiának a végén él. A Zhou dinasztia az egy ilyen hosszú dinasztia volt, hogy 800 éven keresztül uralkodott, de ennek a vége, amit a tavasz és ősz korszakának, illetve a háborús fegyelmiségek korszakának hívnak, az egy nagyon zaklatott politikailag a zavaros időszak volt. Ebben az időszakban él Konfucius, és alkotja meg azt a hát rendszeret, már túlzásnál nevezni, de azt az elképzelését morálról, a kormányzásról, helyes viselkedésről, amit ugye őről a konfucianizmusnak nevezünk. Ez a tanítás aztán később a Hankornak, amikor Kína egyesül és egy stabil birodalommá válik, egyre fontosabbá lesz, és ilyen kvázi államvallásként kezelik már, de igazából a karrierje csúcsára a Kankorban fog majd fölkerülni, ami a 7. és a 10. század között, tehát már a nyugati időszámítás szerinti 7. és 10. század között volt Kínában. A tankori konfuciánusok egy olyan hát tanításnak voltak a mesterei, amelyik nyugodtan nevezhető Kína államvallásának, és amelyik tényleg egy nagyon általános eszmévé válik abban az időszakban, és ők azok, akik elkezdik érezni, hogy azért mégsem teljes ez a tanítás, hiszen a konfuciánus tanítás eredetileg nem volt más, mint egyfajta morálfilozófia, egyfajta hát a rítusok és az emberi életének az összekapcsolásáról szóló erősen moralizáló tanítás. Olyan vallási kérdésekre, amelyek azért érdekelték az embereket, a konfuciánus tanítás nem tudott választani. Nem tudott mondani semmit arra, mert nem csak akart mondani erre semmit, hogy például hogyan jött létre a világ, mi végre vagyunk benne mi emberek, egyáltalán mik vagyunk mi emberek, meg mi lesz velünk, ha meghalunk. Mert ezek a kérdések ugye alapvetően érdekelték az embereket, és ezekre a kérdésekre mind a taoizmus, mind a buddhizmus tudott válaszokat adni. Emiatt a konfuciánus tanítás az mindig megmaradt egy olyan szinten, hogy egy csomó nagyon hasznos és jó dolog le van benne írva, de hogyha az embert az igazi dolgok érdeklik, ha az igazi vallási kérdések érdeklik, akkor nem a konfucianizmushoz kell fordulnia. Most a tankor vége felé néhány konfuciánus gondolkodó elkezdte ezt nagyon kellemetlennek érezni, és akkor alakul ki az a hát mozgalomnak lehet inkább nevezni, amelyik arra törekedett, hogy a konfuciánus tanítást az valamiképpen hát így upgrade-eljék egy ilyen komolyabb vallássá. Hova nyúlhattak? Ugye azért nem voltak annyira vállalkozó kedvűek, hogy így kitaláljanak egy teljes metafizikát és azt hozzárakják. Nyilván a taoizmushoz nyúltak, meg a buddhizmushoz nyúltak. Ez a mozgalom aztán az úgynevezett Song-kornakban teljesedik ki. Ez nagyjából a 12. századot, 11.-12. századot jelenti Kínában, és hát néhány olyan embernek a munkássága alapján, mint például Chen Yi, vagy Chen Hao, testvérek voltak, és a japánok számára minden kellett Zhu-Xi, ez a tanítás eléri a teljességet. Ezt a tanítást sokféleképpen szokták nevezni, szokták Song-konfucianizmusnak, ugye a Song-korban létrejött konfucianizmusnak nevezni, szokták új típusú konfucianizmusnak, főleg angol nyelvű szövegekben a konfucianizmus kifejezés gyakori ránézve. A kínai kifejezés az Tao Sue Dogaku volt, amit a japánok nem vettek át, mert zavarónak érezték a taoizmussal való összetéveszthetőségét, és ők inkább Zhu-nak, ennek a filozófusnak a nevét kölcsönvéve Zhu tanításának, japán szóval Shushidaknak nevezték el. Ennek a filozófiának a fő jellemzőt, ha meg akarjuk nézni, akkor az látszik, hogy egy egészen elképesztő rendszert hoztak létre. Tulajdonképpen tényleg zseniális maga a rendszer, ahogy ezt összerakták, de annyi elemből tevődik össze, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen Jenga tormony, hogyha minden elemre szükség van arra, amit kivesznek belőle, akkor összeomlik az egész. Ez egy filozófiai gyengeséget is adja. Ezzel együtt egy nagyon jól fölépült rendszer volt, amelynek az volt a fő célja, hogy a morális szférát, ami a konfucianizmusnak a területe volt, összekapcsolja a metafizikai, ontológiai szférával, tehát abban, hogy hogy jön létre a világ és hogyan működik a világ. Ez a teljesítmény, amit ezek az emberek, főleg az emberek végrehajtottak, oly nagy volt, hogy a 12. századtól kezdve ez a tanítás a kínai hivatalon képző vizsgáknak tananyagává válik, egészen 1905-ig, amikor a hivatalnak vizsgálat megszüntetik Kínában. Koreában pedig gyakorlatilag a korai önállóságának az elveszítéséig államvallásként tiszteli. Úgyhogy tényleg egy nagy szabású gondolat volt ez. Ha meg akarjuk nézni, hogy működött ez a dolog, tényleg röviden is nagy vonalakban, akkor arról van szó, hogy a szong konfuciánusok számára volt egy tételezett végső, ezt a lényegében a taoizmusból vették át, ezt ők Taikyoknak nevezték. Ez valamiféle kiinduló pontja a világnak, soha nem mentek be annak a részletes elmagyarázásába, hogy ez pontosan micsoda, sőt igazán igyekeztek gyorsan túllépni ezen a ponton. Ugye ez alatt van a Taikyokunak a részét képezi a mondjuk ilyen nagybetűs ri, egy olyan végső el, ami mindent irányít, ami ebben a világban van. Ez a tiszta ideál mindennek, ami a világban létezik, és mellette alatta, fölötte, nehéz ezt így elhelyezni, hogy pontosan hol, a ki, ami ugye nem más, mint yin és yang. Ezek azok az alaperők, amik létrehozzák a világot. A világ ugye ebből a kettőségből, ami már a yin és yang ellentétpárja jelent, utána létrejön majd az ötelem, és itt akkor Marcihoznál kapcsolódva is vagyok. Az ötelemből pedig már mindent meg lehet csinálni, tehát akkor már a világegyetemnek az építőanyagai a kezünkben vannak. A fontos ebben a kérdésben, ugye ez teljesen metafizika, itt az emberhez nem sok köze van neki, a fontos ebben a kérdésben viszont az, hogy úgy tartották a szong konfuciánusok, hogy ez a li, ez értelmes nagy el, ez minden egyes létezőben, ami ebben a folyamatban létrejön, benne kell, hogy legyen. Különben ugye nem jöhetett volna létre és nem működhetne. Hogy ez mit jelent az embernek a számára? Az ember számára ez azt jelenti, hogy minden egyes embernek van a természete, hogy ezt Szeinek mondja ez a neokonfuciánus filozófia. Minden embernek van egy természete, ez a természet viszont két részből tevődik össze. Mindannyian rendelkezünk a rivel, tehát a tiszta eszmével, ami létrehozott minket, és mindannyian rendelkezünk azzal a ki nevű hatóerővel, vagy ilyen szellemi anyaggal, ami ezt a rit valóban tudta váltani, létre tudtuk jönni. Ez így még érthető? Jó. A lényeg az, hogy a li tökéletes és tiszta, viszont a folyamatban, amiben létrejövünk, a ki hatására különböző, hogy is mondjam, minőségekben sikerül ez az aktus. Vannak olyan emberek, akik olyan jól sikerül, hogy tulajdonképpen tiszta liből állnak, tiszta eszméből állnak. Ők a bölcsek. Ugye nagy B-vel a bölcsek. A bölcsek konfuciánus gondolkodásban egy olyan, hát egy ilyen szent figura, aki érti az egész világnak a működését, és aki gyakorlatilag elérte a fejlődés legmagasabb fokát, és már csak ül és mosolyog. Az esetek többségében viszont ez nem sikerült. Tehát az esetek többségében ez a dolog nem működik teljesen jól, és a ri, ami leszáll mindannyiunkba, az a ki nem kielégítő működése miatt különböző fokon szennyeződik. Ez kifejezetten Zsó használta ezt a kifejezést, hogy szennyeződik, ő a víz hasonlattal próbálta ezt elmagyarázni. Azt mondta, hogy olyanok vagyunk, mint a tartóedények, amiben vizet töltenek. Van, amelyik tartóedény tökéletesen tiszta, makulátlan, akkor ahol beleöntött tiszta víz, tiszta marad. De van olyan edény, ami nem tiszta, szennyezett volt már eleve a belső fala, és amikor beleöntik ezt a vizet, akkor a szennyezett lesz különböző mértékben. Hogy azért van remény, ő azt mondta, hogy ez viszont tisztítható. Tehát van olyan, van módszer arra, hogy az ember megtisztítsa magát. A szennynek ilyen módon két változatát különböztették meg. Az egyik volt az úgynevezett Honzen, Notsei, ez japán kifejezés, a másik pedig a Kishitsu. Notsei. Honzen Notsei az eredeti természetük, amely tökéletes, tiszta, jó, ez nagyon fontos volt a konfuciánus elképzelések között, Mencius óta azt tartották, hogy az ember eredetően jó, tehát a természetének az alapja a jóság. A Kishitsu azt jelenti, hogy a ki minősége, tehát a ki minőségéből származó természet, az pedig sokféle. Ezért vagyunk sokféle. Ezért vannak köztünk például kifejezetten hitvány, az eredeti eszményi lére nagyon kevés emlékezhető emberek. A neokonfuciánus tanításnak, tehát a szongkonfuciánus tanításnak a központjában, tehát egy központi problémája volt a ki olyan értelemben, hogy a ki okozza a különbségeket az emberekben. Ezért aztán a ki, amely egyrészt felelős azért, hogy jobbak vagyunk, meg rosszabbak, ugyanakkor egy lehetőséget is ad arra, hogy a jó irányba elmozduljunk, hiszen azért a konfuciánus tanítás egy morális tanítás volt, nagyon fontos volt a fejlődésnek a lehetősége. Az úgynevezett Nagy Tanítás című szövegre hivatkoztak ők nagyon sokat. A Nagy Tanítás az a Szertartások könyvének az egyik fejezete volt, amit Zsuszi kiemel ebből a könyvből és különálló műként állítja a tanításai központjába. Ez a Nagy Tanítás című munka egészen röviden érdekel olvassa el a interneten számos helyen hozzáférhető. Egy ilyen 8 lépéses folyamatban írja le azt a folyamatot, hogy hogyan teheti jóvá magát az ember. Erre építik rá a tanításokat a szong konfuciánusok. Most ami számunkra érdekes, ugye a japán harcművészetről még egy szó sem esett, de most már mindjárt meg fog ez változni, az az, hogy amikor a 12. század végén néhány japán buddhista szerzetes Kínában jár, és onnan visszavisz egy olyan tanítást Japánba, amelyik létezett ugyan már nyomokban Japánban, de önálló iskolaként soha, ez volt a Chan vagy Zen tanítás, akkor ezek az emberek egy olyan Kínában vannak, egy olyan Kínában tanulnak, ami gyakorlatilag Zsuszi bűvületében él. A 12. század vége és a 13. század eleje az az időszak volt Kínában, amikor ez a típusú tanítás a fénykorát élte. Mindenki le volt nyűgöző, hogy milyen elképesztően gyönyörű rendszer jött létre. És sajátos módon ezek a zen szerzetesek visszaviszik ezt Japánba, és részévé teszik a saját tanításaiknak. Japánban a zeniskolák hordozzák ezt a tanítást, és ezek örökítik tovább végül is egészen a 17. századig. A 13-tól 17. századig, ebben a 400 évben ez a új típusú konfuciánus tanítás a zenkolostorokban létezik. A zenkolostorokban beszélnek róla, ott olvassák ezeket a műveket. És természetesen hatással van mindarra, amit a japán zen gondolkodók gondolnak és írnak, és kialakul egy ilyen nagyon sajátos elegye a két tanításnak, ami a japán zenre olyannyira jellemző volt. A konfuciánus tanítás Japánban a 17. század elejétől hirtelen nagyon fontossá válik több tényezőnek köszönhetően. Az egyik ilyen tényező az volt, hogy ekkorra a buddhizmus az hát a hatalom szempontjából meglehetősen problémás vallássá válik, köszönhetően annak, hogy az azt megelőző hosszú háborús időszakban a nagy buddhista intézmények, kolostorok, templomok, azok aktív politikai részvevőként vettek részt a küzdelmekben, és hát mondjuk kompromittálták magukat meglehetősen sok ilyen sok szempontból. Másrészt pedig, mivel sokszorosan bebizonyították, hogy az az erő, amit ők a híveik fölött, ami velük a híveik fölött rendelkeznek, az szinte bármikor az aktuális hatalom képviselői ellen fordítható. Ezért aztán a 17. század elején, amikor egy új japán teremt Tokugawa Ieyasu, akkor az egyik fő szempontja az a buddhista intézmények visszaszorítása volt. Azt nem lehet mondani, hogy üldözték volna a buddhizmust, mert magát a vallásgyakorlást igazából nem üldözték, de a templomok elveszítik a földjeiket, és hát megpróbálják őket olyan helyzetbe hozni, hogy teljes mértékben a hatalomtól függjenek, a hatalom ellen soha többé ne szegülhessenek. Ebben a helyzetben ugye egyfajta ilyen vallási vákum keletkezik Japánban, amit jó néhány, egyébként buddhista szerzetesből lett konfuciánus filozófus igyekszik ezzel az új típusú konfuciánizmussal kitölteni. És ha meg igazából a konfuciánus tanítás, amikor létrejön azt a korszakot, ha megnézzük, Kínában ez egy hosszú háborús időszak után egy hirtelen jött, vagy nem olyan hirtelen jött, néhány száz év azért kellett hozzá, de egy megteremtett békeidőszaka volt, ez nagyon hasonlít a 17. század elejé Japánra. Éppen ezért ebben a Japánban az a, mind a hatalmon lévők, mind pedig a korabeli intellektuális életnek a tagjai, azok hirtelen rácsodálkoznak erre a tanításra, és azt mondják, hogy már pont erre van szükség, pont ez az, ami ennek az országnak kell. Ez hozza el a konfucianizmusnak egy ilyen reneszánszát Japánban, azt lehet mondani, hogy ekkor lép ki önállóan a konfucianus tanítás a japán intellektuális élet nagy színpadára, és ez a konfucianizmus, ez kifejezetten ez a Song-féle konfucianizmus, köszönhetően annak, hogy a japánok ezt ugye jól ismerték, még a zen iskoláknak az átvétele után. A japánok, amikor az egy külön téma, hogy hogyan terjed ez a vallási irányzat Japánban, milyen filozófusok próbálták ezt propagálni és terjeszteni. Mindenesetre azt lehet mondani, hogy körülbelül a 17. század közepére, tehát az 1600-as évek közepére a Song-konfucianizmus a féle állami ideológiához közel helyzetbe kerül Japánban. Viszont a japán gondolkodók, még azok is, akik teljes elkötelezettséggel konfuciánusnak tartották magukat, alaposan átgondolták ezt a rendszert, és néhány dolog nem tetszett neki. Ehhez pedig a japánok pedig mindig olyanok voltak, hogy ami nem tetszik nekik, azt hozzányúlnak és meg kiavítják, mert szerintük nincsen benne semmiféle probléma. Az egyik olyan dolog, ami nem tetszett nekik, az az ember természetének az eredeti jósága volt. Ezt nem tudták elfogadni. 150 év háború után voltak az, hogy az emberi természet eredetileg jó, azt egyszerűen nem voltak képesek elfogadni. Azt inkább úgy, hogy Hayashi Razan volt az első ilyen nagy gondolkodó, aki ezzel komolyan foglalkozott, azt mondta, hogy az emberi természet nem eredendően jó, de rávehető a jóra, ehhez viszont szükség van a büntetésre, ami egy nagy szerint módszer, az emberi természet a jó felé mozduljon el. Razan egyébként a szamuráj oktatásnak volt egy ilyen klasszikus figurája a 16-17. Században. A másik ilyen pont, ahol ők szembe mennek ezzel a konfuciánus tanítással, az pedig éppen a kinek és a linek a kérdése. Ez a furcsa kettőség, sőt igazából hármasság, ami ebben a gondolatban volt. Tehát van egy tiszta szellem, ami a mintáját alkotja a dolgoknak, van a ki, az anyag, amiből a dolgok létrejönnek, és vannak a dolgok, amik egy más típus anyagból állnak. Tehát van egy szellemi anyag, meg egy valódi anyag. Ez túl sok volt a japánoknak, és már Hayashi Razan kijelentette, hogy itt azért van valami probléma ezzel a gondolattal, és az őt követő talán a 17. század legnagyobb formátumú konfuciánus gondolkodója, Itō Jinsai, pedig kifejezetten visszautasítja már ezt, azt mondja, hogy ennek nincsen semmi értelme, és ebből a rendszerből egyszerűen kihagyja a lit, tehát a tiszta elvet. Azt mondja róla, hogy egy értelem nélküli írásért, nincs mögötte semmi. Azt mondja, hogy van a nagyon híres az ő legyező hasonlata. Amikor kezünkbe veszünk egy legyezőt, és meglegyezzük vele magunkat, tehát szelet kavarunk vele, az leüti az arcunkra. Tehát van a legyező, és van az eredmény, hogy leüti az arcunk, a kettő közötti kapcsolatra kérdezettő rá. Ugye az eredeti konfuciánus gondolat az volt, hogy a legyezőnek van egy eszméje, ami azt jelenti, hogy ez képes szelet kavarni és leüteni minket. Ezután a ki teszi lehetővé azt, hogy ez a legyező valóban szelet tudjon kavarni, és az anyagi része pedig a szél, ami leüti az arcunkra. Most ennek nincs értelme, mondta Itō Jinsai, nincs eszméje a legyezőnek. A legyezőnek van egy potenciálitása, hogy tud szelet kavarni, meg van a szél. Ennyi bőven elég a rendszerbe. Tehát így kihajtva a lit ebből a szisztémából maradt a ki. Hát a kínai konfuciánusok azért eléggé rosszul viselték ezt a dolgot, mert a li olyannyira az alapja volt ennek a konfuciánus gondolkodásának, hogy Kínában sokszor inaknak, tehát a liről szóló tanításnak nevezték ezt. a japánokat ez viszont különösebben nem zavarta. Ittól is Isai, róla szólva még érdemes azt megjegyezni, hogy ő a kit, amikor a helyére állítja a linek, akkor arról beszél, hogy a kinek van egy minősége, hogy az eredeti kinek nevezte henki. Volt ez, amelyik igazából a linhelyébe tud lépni, és a kinek ez az eredeti formája után a gyakorlatban a különböző dolgokban sok felé ágazik, szét sokféleképpen jelenik meg, és így jön létre a világ. A 17. század elején a harcművészeti irodalom, amikor a harcművészeti iskolákon elkezdenek arról gondolkodni, hogy mi is van a technikák mögött, akkor ezt a rendszert kapják készen. Az akkori musik, tehát az akkori szamurájok, azok konfuciánus iskolákban tanultak, és ezt a tanítást, mint a világról szóló megkérdőjelezhetetlen időszakot kapják meg. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a gondolat mereteiben ezt próbálják felhasználni. Ami számukra nagyon érdekes volt, az az, hogy miképpen lesz egy gondolatból, az akaratnak egy megnyilvánulásából cselekvés. Ugye ez abszolút harci körülmények között egy világosan érezhető dolog volt, hogy hiába van valakinek a fejében a technika. Tehát tulajdonképpen a technikát a riével rendelkezik. A technika mintája ott van a fejében, méghozzá tökéletesen, hogy abból a technikából valóban egy működőképes mozdulat legyen, ahhoz valamire szükség van. Ez a valami, ugye a konfuciánus tanítás szerint a ki volt, és ez tökéletesen érthető volt a korai harcművészek számára, akik hát úgy képzelték ezt az egészet el, hogy olyan ez, mintha lenne egy ház, amelynek az ura az a tudatunk, a ház maga a tudatunk, és a tudat, mint egy ilyen uraság ülenek a háznak a közepén, és akkor valamit akar, akkor utasítja a szolgáját, aki a ki, aki ott üldögél a bejáratnál, és egy ilyen kifutó fiúként kell elképzelni, azt mondja neki, hogy menj és intézze ezt és ezt, és akkor ki megy és elintézi ezt és ezt. Tehát valamiképpen annak a kulcsa, hogy a technika tiszta képéből, vagy a fejünkben van, egy valódi technika legyen, az a kin múlik. Az első olyan gondolkodó, már lehet akár gondolkodónak is nevezni, aki ezzel komolyan foglalkozott, az Yabio Munenori volt, aki egy híres munkájában, a Heiho Kadenshōban több szakasz szentel ennek a kérdésnek. Az első ilyen szakasz, amit most egy egészen rövid idézetet szeretnék felolvasni nektek, az a ki és a szándék címet viseli. Munenori így ír a ki és az akarat. Ugye emlékeztek még a Menciusi gondolatra, hogy az akarat irányítja a ki. Az akarat az, ami a ki fölött áll. Az előzőekben szándéknak neveztük azt a tudatot, ami a gondolatainkat koncentrálva szilárdan áll a bensőkben. Ha a bentlevő dolgot szándéknak nevezzük, akkor ami kifelé megnyilvánul, azt kinek hívjuk. Úgy is elképzelhetjük, hogy a szándék az Úr, a ki pedig az, aki neki szolgál. A szándék belül van tehát, és irányítja a ki. A továbbmenve a gondolat menetében egy nagyon izgalmas párhuzamot fogunk ki között, ki ugye ez a fogalom, amiről folyamatosan szó van, és ki között, ami pedig ez mind a kettő kinek ejtjük ki japánul, ez ugye a mi főhősünk, akiről szó van, az a ki, ez pedig, hát, talán alkalom. Marcina nézett ki a történet. Pillanat, alkalom, lehetőség, nagyon sokféleképpen lehet fordítani, mindenképpen valamilyen, talán az alkalom még, ami a legközelebb áll hozzá. Az alkalom, az egy harcművészeti kontextusban, és az abszolút gyakorlatilag felfogva, nagyon könnyen érthető, hogy mit jelentett. Ugye amikor szemben áll egymással, mondjuk két ember tartanak a kezében, és figyelik egymást, és várják azt a pillanatot, amikor támadásba lehet lendülni. Ez a pillanat volt az az alkalom, amikor meg lehetett mozdulni, és a magának a helyok adásának egy visszatérő fogalma a kiomirű, tehát figyelni az alkalmat. Na most, Yagyu a kart nélküliséget magyarázó kötetében a helyoktatással, ez egészen a vége felé van, a Mutónokken címet viseli, ez mondjuk így a csúcsa volt az ő filozófiai elképzelésének, a következőképpen ír. A ki, ugyanaz, mint ki, amit esetlenként így nevezünk. A tudat a középpontban van, a ki a bejáratnál helyezkedik el. A tudat a test gazdája, úgy is elképzelhetjük, mint a ház belsejében lévő ember, aki pedig az ajtóban ül, és mint a tudat szolgálja, kifelé tevékenykedik. Az, hogy a tudat jó vagy rossz voltáról beszélhetünk, a ki miatt van, itt ugye a klasszikus neokonfuciánus eszmével tökéletesen találkozik, amelyik kilépve jó és rossz dolgokat is művel. Ezért aztán a ki nagyon fontos dolog. A ki, amikor kifelé működik, létrejön a hatékonyság, és ez a két fogalom tökéletesen ugyanazt jelenti. Ez igazából nem tűnik talán olyan sok mindennek, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly lépés volt. Igazából Yagyu Munemori kicsit a pályát ritkította a korabeli harcművészeti szerzők között, hiszen ő egy rendkívül művelt, egy daimyo szintű ember volt, nagyon iskolázott, nagyon művelt, és ugyanakkor egy egészen kitűnő harcművész, aki ezt a részét is értette a dolgoknak. Az az érdekes, hogy ezt a vonalat, tehát a ki és alkalom egységéről szóló gondolatmenetet, ahol valahol ez a 17. századi harcművészet elméletnek az egy legizgalmasabb kérdése, Munemori után mindenki hagyta inkább, senki nem ment fel ebbe a kérdésbe. Ez úgy azt lehet, hogy ez ilyen elmaradtan szákért marad a harcművészet filozófiájában, pedig egy nagyon izgalmas területről van szó. Ezt követően ami még érdekes talán, és ez a Yagyu vonalú kardíváshoz kapcsolódik, Munemorinek a fia, akit úgy hívták, hogy Yagyu Jubei Mitsuyoshi, ír egy művet, aminek a Tsukinosho értekezés a holdról, talán így lehet fordítani, címet adja, és ebben úgy magyarázza a kinek és a tudatnak a kapcsolatát, ugye ami az apja számára úr és szolga kapcsolata volt, hogy úgy helyes, hogyha a ki a tudathoz idom, ha a ki előtérbe kerül, előtérbe tolkodik, akkor modorosság lesz belőle. Ezért amint a modorosság elkezd kibontakozni, a ki vissza kell húzni. Amit most modorosságnak fordítottam, az egy olyan kifejezés volt, amit ezek a korabeli harcművészeti szerzők, akik még hát a valódi harc emlékeivel a fejükben alkották meg a műveiket, rendkívül rossznak tartottak. Később aztán ez eltűnik, és van azt lehet mondani, hogy a 17. század végétől kezdve elég sok harcművészet irányzat kifejezetten a modorosság útjára lép. Ugye kialakulnak olyan technikák, amelyeknek igazából sok értelme nincsen, olyan állások, amelyeknek sok értelme nincsen, és az egészet inkább már művészetként érjük meg, mint gyakorlatként. Jubei Mitsuyoshi számára a ki volt ezért felelős. A ki valamiképpen az embernek az egyéni akarata volt, az embernek az egyéni mondjuk érzelmei voltak, amelyek, hogyha előtérbe tolakodnak, akkor ő szerint az ember elkezd furcsán viselkedni. Ezeket ezért vissza kell húzni, és tisztán hagyni kell a tudatban lévő képeket érvényesülni. A modern harcművészet tudomány, most egy kicsit, hogyha hagyjuk már ezeket a 17. századi embereket, a modern harcművészet tudománynak is hát foglalkoznia kellett ezzel a kérdéssel, és ugye ki nem veszített, azt lehet mondani a jelentőségéből, hiszen egy sor harcművészetben borzasztó fontosnak tartják. Ugye van olyan harcművészet, aminek a nevében is benne lesz az Aikido lenne, de ha jól tudom, akkor a kendónak a kiszei az egy szükséges dolog ahhoz, hogy érvényes legyen találat. A kiszeit úgy lehetne fordítani talán, hogy a ki ereje, a ki megléte abban a technikában. Ha nincs meg, akkor nem érvényes a találat. A karatéban a ki iron beszélnek, ami egy ilyen, ami nem igazából kiáltás, tehát nem a kiáltás az csak a külső megjelenés ennek a dolognak, ami számít, hogy mi van belül, hogy hogyan a ki ereje ugyan van benne ebben a technikában. ezekből ugye az Aikidóban az egy kicsit más dolog, arról majd még fogok beszélni pár szót, de mindenképpen a ki valamiféle minőségi dologgá kezd válni, de talán az lett volna az egész gondolatmenetnek a lényege, hogy lássuk azt, hogy az eredeti kínai filozófiának a kije, ami tulajdonképpen egy természeti törvény, egy természetben létező dolog, és az embernek semmiféle befolyása nincsen fölötte, hogyan változik a japánok számára valami olyasmi vég, ami a tudat és a technikák között áll. Tehát a tudatban lévő tiszta kép a technikáról és a megvalósult techniká közötti kapcsolat jelenti. És mint ilyen, nagyon is minőségileg felfogható, lehet jó vagy rossz. Ha jó, akkor működik a technika, ha rossz, akkor nem működik a technika. Ez jelenik meg a modern harcművészeteknek a híre koncentráló hozzáállásában is. Umori Nokumasa fogom idézni, aki egy nagyon jelentős hortás szerző a harcművészetek filozófiájáról. A ki a mindennapi életben, most erről a kiről beszélt, tehát az alkalomjelentésű kiről, a veszélyhelyzetnek feleltethető meg. Az a tudatállapot, amikor a figyelem egy pillanatra sem lantathat. Nem kizárólag a partvívásra jellemző dolog, de ott a támadás pszichológiai állapotára használt fogalommá vált. A kétféle ki-nek a fogalmát, hogyha megnézzük, akkor mindjárt érthetővé válik, hogy a klasszikus japán harcművészetben mit értettek aiki alatt. Ugye aiki azt jelentette, és most nyugodtan írhattam volna ezzel a kifejezéssel is, hogy az alkalomhoz tudni idomulni, ott lenni, rajta lenni az alkalom. Aikinak azt hívták, amikor valaki az ellenfelével szemben áll, pontosan megjegyzi azt, hogy mikor lehet azt az embert megtámadni. Vagy pontosan megjegyzi, hogy az ember mikor fog támadni. Az aiki tehát egy olyan pszichológiai állapot volt, amit a küzdőt arra, hogy pontosan reagáljuk az ellenfelének a mozdulataira, és győzik ugyan. Nem véletlen, hogy ez a Yagyu vonalú karvívásban jelenik meg egyébként, hiszen a Yagyu vonalú karvívás az a Kageryu vonalára származik. A Kageryunak pedig árnyék iskolát jelent szó szerint ez. Az volt a jellegzetessége, hogy második szándékból próbált győzni. Ez egy olyan karvívó iskola volt, amelyik azt mondta, hogy hagyni kell az ellenfelet támadni, hibázni, és a hibáját megkontrázva kell győzni. Ugye érezhető, hogy ez a fajta taktika őrült figyelmet igényelt, az ellenfélnek a nagyon pontos megfigyelését tette szükségessé. Az aiki tulajdonképpen ennek a legmagasabb foka volt. Az, hogy pontosan látom, érzem, hogy az ellenfele mikor fog mozdulni, és ehhez alkalmazkodni tudok. Ez az aiki ugyanaz az aiki, mint ami az aikidóban is benne van, és úgy gondolom, hogy itt az aikidót nagyon pontosan hozzá tudjuk kapcsolni a japán harcművészetnek a fővonalához. Ugyanakkor, és akkor egy kicsit most itt az aikidó felé hát elkalandozva. A japán jiu-jitsu-ban, a jiu-jitsu az a mondhatni az aikidónak az előzménye volt, a ki fogalom egy külön színezetet kap, ez mégpedig azt a fajta pszichológiai pluszt jelenti, ami ahhoz kell, hogy az ember győzni tudjon. Ugye a kardvívásban a fizikai erőnek abban az időszakban nem volt akkora jelentősége, hiszen borotva éles karddal állt két ember egymással szemben, az, hogy most az egyik mennyire izmos, a másik meg nem annyira, az annyira nem számított. A jiu-jitsu az viszont közelharcot jelentett. Sokszor fegyvertelen közelharcot, itt a testi erőnek borzasztó nagy jelentősége volt. Kezdettől fogva azt keresték, hogy miképpen léphetünk túl a saját korlátainkon, miképpen alakíthatunk ki olyan küzdelmi pszichológiát, küzdelmi állapotot magunkban, ami segít úrrá lenni a testi gyengeségeinkkel. És ezt a dolgot a ki-ben találják meg, azt mondták, hogy a ki az, ami a technikákat igazán működő képessé tudja tenni. Néhány idézettel megtámogatva ezt, amit most mondtam nektek, a Sekiguchi Ryu, egy nagyon régi klasszikus jiu-jitsu iskolának, a Yawarashi Nishin Ryudensho című művéből fogok idézni. Az ellenfél gyengesége és erőssége ről szólva, ezt Kyojitsu-nak mondták, a Kyo az gyengeséget jelent, a Jitsu pedig erőt. Hazugságnak vagy valóságnak is lehet fordítani. Ebből az első tagja a kifejezésnek azt jelenti, hogy a ki nem tölti ki teljesen a testet. Míg a jitsu azt jelenti, hogy teljesen kitölti azt. A kyo azt jelenti, hogy mivel a ki nem tölti ki teljesen a testet, űr keletkezik. Ahol az ellenfél képességében űr van, azt meg kell támadni. Tehát az ellenfél gyengeségét meg kell támadni. A ki állapota gyorsan változik a gyengeség és az erő között, kyo és jitsu között. És olyan is van, hogy bár erősségnek tűnik, de valójában gyengeség, illetve fordítva, gyengének tűnik az, ami erős. Ezek a változások hirtelen, egyetlen lélegzetvétel alatt történnek, és biztosan meg kell tudnunk ítélni, hogy az erő erőnek, a gyengét gyengének lássuk. Ilyen gyors ítéletet nem lehet elemző gondolkodásra hozni, az erre törekvő olyan, mintha vak lenne. Ez szándékaim szerint azt bizonyította ezt az idézet, hogy a jiu-jitsu nagyon erő, ugye abszolút kapcsolódik ez a korábban karvírásban elmondott dolgokhoz, a ki összekapcsolja egyfajta általános pszichológiai állapotával az ellenfélnek, hogy a gyenge vagy erős. Ez attól függ, hogy a, mondjuk így fogalmazták, hogy a ki mennyire tölti meg a testet. A Tenzin Shinryu-nak a egyik tensóját szeretném még idézni. A Tenzin Shinryu azért nagyon fontos, mert ez a jiu-jitsu iskola volt az alapja a judónak, az egyik alapja a judónak, illetve az aikidóban is fontos szerepet játszik. Ueshiba Morihei tulajdonképpen így kezdte a harcművészeti képzését. A ki a testben rejtőző forma nélküli dolog. Megnyilvánulása a yang, lecsendesedése a yin. A kinek mindig ki kell tölteni a testet. A ki jelentősége abban áll, hogy segítségével tudjuk a technikákat lágyan, könnyedén és folyamatosan végrehajtani. Ki ilyen értelemben, ahogyan ezt egy szinte egy régi jiu-jitsu dansó megfogalmazta, egyszerűen arról van szó, hogy a technika működik, avagy sem. Tehát a tanult technika működik, avagy sem. A technikai tudást megfelelő kivel párosulva bárkit képes legyőzhetetlen harcossá tenni, mondták. Na most, mivel az időm az meg lassan elfogy, ezért most kicsit ugornánk egyet, és az Aikido vonalára közelítenék meg. Hátulról kezdve ezt a dolgot, ahogy két idézetet szeretnék nektek felolvasni, két Aikido mesternek a gondolatait a kiről, és hogyha emlékeztek arra, amiről mind most beszéltünk, akkor össze lehet vele szépen hasonlítani, hogy mennyire van ugyanarról szó, vagy mennyire nem. Sugawara Tetsutaka először. A ki az elme megnyilvánulása. Ha például egy tőlünk jobbra álló emberre nézünk, először is elménk arra utasítja a szemünket, hogy nézzen el jobbra. Ezt követően a ki is jobbra tekint, és létrejön a látott dolog egyfajta öntudatlan észlelése. Úgy is gondolhatjuk, hogy a ki megegyezik az öntudatlannal. A példabeli személyre nézve és rögzítve őt előbb észleljük, majd ezt követően gondolkodni kezdünk róla. Ez az az állapot, amikor a saját kinket a másik személyre vetítjük. Ebben a helyzetben agyunk megkezdi az IQ folyamatát. Még ha az a személy nem is néz ránk, mi Aikit folytatunk az irányába. Vagyis az Aiki nem más, mint egyfajta észlelés. Ueshiba mester így fogalmazott, ahogy belépek a dojóba, megkezdem az Aikit. A lélegzés a levegő bel- és kilégzésének ismétlődő folyamata. A két belégzéskor fogadjuk magunkba, majd széndioxidot kibocsátva következik a kilégzés folyamata. És mielőtt napirendre térnék ebből, Tohei Koichitől egy idézet. A matematika alapeleme az 1, mint szám. A föld 1, a kő is 1. Ha levágjuk a felét, a maradék ugyancsak 1. Ha vég nélkül folytatjuk ezt a felezést, mindig marad valami, soha nem kapunk nullát. Ha létezik 1, akkor annak a fele is létezik. A ki végtelenül kicsi részecskék végtelen csoportja. Így módon a nap, a csillagok, a föld, a növények, állatok és emberek tudata és teste mind a világ mindenség kiérett szülöttei. Mennyiben hasonlít ez? Mennyiben ugyanaz, mint az előtt elmondottak? Semmennyire. Gyorsan elrácsomból lehet. Az Aikido kialakulásában egy nagyon érdekes időszaknak volt meghatározott szerepe. Ez a 20. század első szakasza. Nagyjából a 10-es évektől a 20-as évekig terjedő egészen rövid időszak, amit Taisho-kornak hívunk Japánban. Ez a Taisho-kor egy nagyon izgalmas internet, nagyon izgalmas korszak volt Japánban. Ekkor
véget ér a Meiji-kornak ez a rigorózus és ideológiai meghatározott hangulata. Taisho császár lép a trónra, aki elmebeteg egyébként, és így egyáltalán nem uralkodik semmi, és kicsit úgy el vannak engedve a dolgok. Ebben az időszakban éri Japán egy csomó olyan hatás, például a bezuhan Japánban az egész pszichológia kérdése, ami nyugaton már kifejlődik. A japánok megismerkednek olyan dolgokra, mint például a munkásmozgalom, a baloldali mozgalom, egy ilyen pestőjét borzasztóan érdekes intellektuális világ jön létre, aminek a vallási leképeződései is érdekesek, például az Ōmoto vallás, egy ilyen klasszikus taisho-kori, hát úgy mondják ezt, hogy japán a Seimeishugi-nak mondták. Taisho Seimeishugi, van egy kifejezés, azt jelenti, hogy életizmus, az a taisho életizmus. Akkor a japánok értelem annyi újféle dologgal ismerkedtek meg, és azokat mind inkorporálni akarták a saját gondolkodásukba, hogy egy ilyen borzasztóan furcsa világ jön létre. Ebben az időszakban működnek olyan emberek, mint például Deguchi Onisaburo, aki az Ōmoto vallásnak volt a vezetője, Nakamura Tenpu, aki egy ilyen nagy szellemi vezető volt, illetve ebben az időszakban éli a csúcsát Yamaha Tesshu-nak az iskolája. Yamaha Tesshu egy kardió mester volt, aki viszont Ichikukai néven létrehozott egy ilyen intellektuális mozgalmat, amelyik ekkor ebben az időszakban nagyon erős. Ueshiba Mori ebben szocializálódik. Fiatal, annyira már nem fiatal, de még rendkívül fogékony emberként ebben a világban nő föl. És igazából ő ezeknek az embereknek a hatása alatt alakítja ki a saját elképzeléseit, amelyikről, és ezt még Ueshibával kapcsolatban egy fontos, hogy nem nagyon beszél. Tehát Ueshiba nem vitte a túlzásba azt, hogy ezekről beszéljen. Viszont a tanítványa kifejezetten bátorította arra, hogy járjanak el ezekbe az iskolákba, és próbáljanak ott tanulni. A tanítványai közül például már említett Nakamura Tenpu tanítványaival lesz az a Tohei Koichi, aki a Ki-re alapozó Aikidót létrehozza, vagy például Tada Hiroshi, szintén egy híres Aikidómester, akik az Ueshibától kapott a technikai háttérrel, meg ilyen hát nem kifejezetten megfogalmazott filozófiai alapokkal, ezzel elegyítve ezt a Taisho-korban kialakuló hát ilyen nem is tudnám, ilyen kicsit ezoterikus, kicsit ilyen mindent befogadni akaró, nagyon szellemi, az embernek nagyon szellemi oldalát kidomborító irányzatot, alakítják ki azt az elképzelést, ami az Aikidóban a Ki próbálja magyarázni. De ennek történelmi okai vannak, és emiatt az Aikidó tényleg egy nehezen megfogható dolog, hiszen Ueshibának a tanítványai pont azért, mert a mesterük nem vitte túlzásba annak az elmagyarázását, hogy mit gondol és miért gondol. Annyiféle irányba indítják tovább ezt a gondolatot, annyiféle irányba viszik tovább a gondolatainak, hogy kialakul az, hogy ma az Aikidó belül tudunk beszélni olyan emberrel, akár mennyivel, akik gyökeresen más mondanak ezekről a dolgokról. Tehát a kiértelmezés az egyik ilyen nagy probléma. Ami viszont fontos, hogy ez egy történetileg jó fölírható folyamat volt, és pontosan lehet tudni, hogy honnan veszi az alapját. Értékítéletet nem érdemes alkotni vele kapcsolatban, hogy ez most a deprezálása volt az eredeti kifelfogásnak, vagy éppen hogy a gazdagítása volt neki, ez gyakorlatilag attól az egyéntől függ, aki erről beszélni fog. És lassan a végére értem az időmnek, úgyhogy elnézést kérek ezért a kicsit kapkodó összefoglalásért, de egy olyan mondjuk 2500 évet kellett hirtelen felől ennek a fogalomnak a fejlődésében, ezt ennél lassabban nem lehetett megcsinálni. És akkor a hátra egy időben megkérdezném tőletek, hogy van esetleg kérdésetek. Arra pedig még jól megpróbálok válaszolni. Igen.
Az első 20 percet, hogy elmondták, hát erről volt szó.
A 2500 évben akkor vettünk át 2000.
Aki az egy ilyen, amikor ez az állapot megvan, az nem lenne van intellektus, meg szándék, hanem az igazából egy ilyen valamiféle
vak erő, azt a szót használták rá a régi idejében, az egy vak erő. Egy ilyen, úgy is fogalmaztak, hogy ilyen állati, csak energiából álló erő. Tehát nagyjából úgy képzelték el, hogy egy egy lény, bármilyen lény, amely cselekedni képes, annak van egy kutata, amelyik az intellektust adja ez a dologhoz, és van a ki, ami pedig semmi intellektusát nem ad hozzá, hanem egyszerűen végrehajtja a dolgokat. De ugyanakkor a kinek volt egy anyagi vonzata is mindig, hogy abból állnak a dolgok, ezt tanították. Ez volt az, amit a japán filozófusok nem voltak hajlandók elfogadni. Hogy a ki ebben a sajátos kettősségében létezhessen, hogy egyszerre energia, és ilyen módon teljesen szellemi, és ugyanakkor anyag, amiből létre tudnak dolgok jönni. A kínaiaknak ez megugorható volt, ez az intellektuális szakadék. Ők azt mondták, hogy az energia, ha sűrűsödik, akkor anyaggá válik. Ha felhígul, akkor pedig marad tiszta energia. Ugye ezért mondta azt a Márányi Zsang, hogy az egyenlő MC négyzet az kifejezi ezt, amit erről beszéltek. Még valaki esetleg? Annyira világos volt az egész, hogy itt a végetekben úgy éreztem, hogy már én kezdem elveszíteni a falat. Vagy pedig olyan volt, hogy egy nagy követ eldobnak a vízbe, és még a hullámok nem ültek el, neki csak nehéz neki.
Igen. Aikidóban új és jó mester, mit tanított mégis a kiről, nem mondtam.
És persze nem tanított semmiről semmit. Úgyhogy ő sem a mester, az az ember volt, aki soha életében nem írt le semmilyen tanítást. Verseket írt, a kit ő egyébként a kit nem kifejezetten használta. Előfordul igazából az egyetlen megfogható dolog, ami ő tőle származik, és biztosan tőle, azok a versei, ő Dókának nevezte ezeket a verseket, illetve ő az 50-es években adott egy sor előadást egy ilyen vallási közösségnek a tagjai számára, és azok ezeket lejegyezték, és ezeket később kiadták könyv formájában is. Tehát nagyjából ez a két forrás van, ahol az ő eredeti gondolatait utol lehet érni. Minden más a visszaemlékezés meg hallomás. Itt a ki igazából érintőlegesen használta, de valójában nagyon alárendelt szerepben a saját homoto vallásra alakuló elképzeléseik között. Igazából nem lehet azt mondani, hogy ha ezt filozófiának lehet nevezni, ami kiolvasható ezekből a szövegekből, akkor a ki nem képezte annak jelentős részét. Jó, ha senki többet, akkor köszönöm szépen a figyelmet!